Nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek, aki ezt az előadást élőben követi a Zoom-on keresztül, illetve szép napot azoknak, akik későbbiekben a Teozófiai Társulat YouTube csatornáján a felvételt nézik meg. Több mint 20 éve csatlakoztam a Teozófiai Társulathoz, és ez alatt az idő alatt egy-két kivételtől kezdve, eltekintve valamennyi nyilvános előadásunkkal részt vettem, vagy mint előadó, vagy mint hallgató. És van egy téma, amit még valójában soha nem dolgoztunk fel. Ezt a hiányosságot szeretném ma este pótolni, és akkor most megosztanám a képernyőt. Úgy van. És eltűnök a képről, mert lehajtom a laptop tetejét, hogy jobban lássam. Na, eltűnt a... Tehát ez a téma a lélek sötét éjszakája. Mi is ez valójában? Egy olyan állapot, amit az itt jelenlevők közül mindenki már vagy átélt, vagy jelenleg él át, vagy át fog élni. Tágabb értelemben egy olyan állapot, amely az emberiség valamennyi tagját érinti, akkor is, hogyha nem tud róla, legfeljebb csak a hatásait érzékeli. Ma este végigjárjuk, vagy körbejárjuk azt a kérdést, hogy az ezoterikus filozófia hogyan tekint erre a sötét éjszaka tapasztalásra. Általában nagyon negatív dologként gondolunk rá, de az előadás végére rá fognak jönni, hogy nagyon-nagyon sok pozitív dolog is van benne, sőt, leginkább a végkimenetelét tekintve pozitív dologról van szó. Ugyanis a sötét éjszaka elkerülhetetlen, és be van építve a spirituális úton haladás szövedékébe. Tehát valami olyan, ami tetszik, nem tetszik, időnként át kell élni mindazoknak, akik elindulnak a spiritualitás, a szellemi felemelkedés útján, és időnként rendszeresen találkozni fognak ezekkel a tapasztalásokkal, ezekkel az élményekkel. Magát ezt a kifejezést eredetileg Keresztes Szent János alkotta meg, aki egy 16. századi karmelita szerzetes volt, tőle származik ez az elnevezés, hogy a lélek sötét éjszakája. Ez egyfajta sötétség, amely legyőz bennünket, és elszakítva érezzük magunkat a lélektől, vagy Istentől, vagy egy nagyobb élettől, amellyel korábban összekapcsolva éreztük magunkat. Tehát egy ilyen rendkívül depressziós állapot, egy elkeseredett állapot, amikor eltűnik, tehát amikor még a fényt se látjuk az alagút végén, egyedül maradva, egyedül hagyva, amely korábban nem volt jellemző, korábban éltük az életünket, és egyszerre csak beüt valami gond, és erről az élményről van szó. Igen, gyakran megjelenik a spirituális elhagyottság érzése, De valójában egy nagyobb tudati átmenetről van szó, amivel egyfajta pusztulás jár, de ennek a pusztulásnak a mértéke függvénye a tudatfejlődés következő szintre való lépésének. Egy példával, ha ezt megvilágíthatom, amikor például valaki vesz egy telket, amin esetleg még van egy régi házikó is, meg elvadult a kert, és azon építkezni szeretne, ahhoz először, ami ott van, azt le kell rombolni, el kell takarítani, amik az új épület útjába állnak, fákat kell kivágni, tehát pusztítani kell először ahhoz, hogy valami újat lehessen építeni. Na most az, hogy ennek a pusztulásnak a mértéke függvénye a tudatfejlődésünk következő szintre való lépésének, ezt meg úgy képzeljük el, hogy minél nagyobb házat szeretnénk építeni, annál mélyebbre kell ásni az alapot, annál nagyobb gödör kell ahhoz, hogy az a nagyobb új ház biztonságos legyen. Tehát pusztulás, ugyanakkor egy kibontakozás is. A történelemben a lélek sötét éjszakájának átélését sok különböző vallási hátterirodalom leírja. Minden nagy világvallásnak a szent irataiban megtalálható ennek az élménynek a leírása. A múlt nagy tanítói is átélték a sötét éjszaka élményt, valószínűleg többször is. Nézzünk erre néhány példát. Ugye például a kereszténységben, az új szövetségben, Krisztus történetében, például ugye a Gecsemáni kertben történtek, az egy ilyen sötét éjszaka élmény, emlékeznek rá, hogy az összes tanítvány elalszik, és Jézus ott marad egyedül, és senki nincs, aki segítsen, akivel szót váltson, és hát ez aztán még kiteljesedik ez az elhagyottság érzése magán a kereszten, a keresztrefeszítéskor, amikor kimondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. Tehát a teljes egyedül lép ez a sötét éjszaka élmény. A görög mitológiában Prométheusz legendájára érdemes gondolni. Nagyon érdekes, hogy a titkos tanításban Blavatskynél több fejezetet szentel a Prométheusz legendának, történetének. Tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy Isten képviselőjeként elszakítottnak érzi magát. Leláncolják egy sziklához, és a keselyük tépik a máját, és ott marad teljesen egyedül, kiesik Isten kegyéből. Az iszlámban Mohamed történetére érdemes gondolni, aki elvonul a sivatagba, és hosszú-hosszú időt eltöltött, hogy megpróbáljon újra összekapcsolódni, és megérteni az Istenhez való viszonyát. Tehát ez is egy ilyen sötét éjszaka élmény, amikor egyedül ott a sivatagban keresi Istent, és próbál vele kapcsolatot teremteni. A buddhizmusban Buddha története, a végső meditáció, a banyán fa alatt, aki esetleg látott filmet, vagy olvasott történeteket Buddha életéből, amikor az alsó világok összes képviselője ráront, és neki egyedül kell szembeszállni vele, miközben keresi a megvilágosodást és az Istenséggel való kapcsolatot. Tehát elmondható azt, hogy a sötét éjszaka átélése a vallásos szellem legmélyebb rétegeihez tartozik. Mindig vannak időszakok, amikor elhagyottnak, majd később újra kapcsolódottnak érezzük magunkat. Tehát ez egy hullámzó tapasztalás, amikor látjuk a fényt az alagút végén, és amikor ez a fény hirtelen eltűnik. Erre muszáj felkészülni, mert ez az útnak a jellemzője. A továbbiakban 7 ponton keresztül haladva vizsgáljuk meg ezt a sötét éjszakának a természetét. Az első pont az, hogy először akkor jelenik meg, amikor a próbatétel ösvényére lépünk. Gondolkodtam egy kicsit rajta, hogy ezt a próbatételt ezzel a szóval fordítsam-e, mert a próbatanítványságot is ezzel a fogalommal szokták kifejezni, de gyakorlatilag maradjunk inkább még a próbatételnél, ami az úgynevezett felébredés után történik. Hogy mi ez a felébredés? Ezernyi életen keresztül úgynevezett személyiség életet éltünk, a személyiségünket fejlesztve. Bár a lélek ott van a háttérben, de az egyén még nem tudja tudatosan érzékelni a lelket. Itt nem beszélhetünk sötét éjszaka élményről, mert az egyén még nem ismerte fel tudatosan a lelket. Tehát van ez a felébredés, én úgy gondolom, hogy minden jelenlévőnek az életében volt valami pillanat, aminek hatására megváltozott az élete, és egy belső késztetés, inspirációt érzett, hogy a szellemi út, a spiritualitás felé forduljon, azt kezdje el érdekelni. És lehet, hogy ehhez valami történés, esemény, élmény is tartozott. Ez az a felébredés, aminek hatására valójában elindul az ember egy ilyen úton. Elnézést kérek, ha fogok mondani egy-két személyes példát, nem magam utomgatásból teszem, hanem leginkább azért, hogy talán tudnak vele azonosulni, vagy talán könnyebben érthető lesz. Én emlékszem, hogy nagyon több évtizeden már, amikor egy tanítóm előtt ülve, azt mondta, hogy ő akkor most összekapcsol engem a lélekkel, és a saját lelkemmel, és kezdjem el érezni ezt az összekapcsolságot. És még azt is mondta, hogy na akkor most kérdezhetek tőle valamit. Hát ilyen derültékből villámcsapás, nem tudom, hogy egy ilyen esetben önök mit kérdeznének a saját lelküktől. Nekem semmi okosabb nem jutott eszembe, mint azt kérdeztem, hogy lehetek-e a barátod. Tehát akinél még ez nem történt meg, aki még mindig személyiségi életet él, tehát csak az alsó testeiben a fizikai testében, vágy testében és az alsó mentális testében él, ők nem tapasztalnak még egyéni sötét éjszaka élményt. Majd az előadás végén látni fogjuk, hogy egy magasabb szintű sötét éjszaka élményt viszont ők is átélnek. Tehát csak akkor jelenik meg, amikor ráébredtünk egy bennünk levő magasabb impulzusra, magasabb szeretetre, a bennünk levő lélekre, a kauzális testre. Na most ez az első felébredés gyakran elröppen, és az egyén elkezd küzdeni azért, hogy ezt az élményt visszaszerezze. Az első felébredés gyakran követi, azonnal követi egyfajta lélek sötét éjszakája élmény. Tehát megkaptam valamit, hogy véletlenül, vagy nyilván nem véletlenül, de hirtelen ott van valami, majd eltűnik. Az én esetemben ez a bizonyos összekötöttség, ahogy eljöttem a tanítomtól, tulajdonképpen azonnal megszűnt, és elkezdődik a küzdelem, hogy ezt az élményt saját jogon, saját erőfeszítés által visszaszerezze az ember. Rengeteg ilyennel találkoztam a 20 év alatt érdeklődőkkel, új tagokkal, akik ezt az első felébredés utáni sötét éjszakát élik át, és keresik, kutatják, hajszolják ezt a bizonyos felébredést kiváltó élményt. A második pont az az, hogy egy ilyen elhagyatottság, cserben hagyottság érzését teremti meg, mármint ez a bizonyos sötét éjszaka élmény. Valójában, ha logikusan végig gondoljuk, akkor tudjuk, hogy ez az érzés csupán egy illúzió, hiszen egyáltalán nem vagyunk elválasztva az istenségtől, de hát az érzéseink azok nem a logika alapján működnek, akkor is ezt érezzük. Ez az az idő, amikor az egyén arra kényszerül, hogy befelé forduljon, hogy magába nézzen, és elkezd azon gondolkodni, hogyan lehetne jobb ember. Tipikusan megint csak a saját tapasztalatból rengeteg érdeklődővel, emberrel beszélgetve, ez az, amikor hirtelen emberek rávetik magukat a meditációra, hogy na akkor most megtanulunk meditálni, és akkor magunkba nézve, és kideríteni, hogy kik is vagyunk valójában, és így tovább. Olyan érzés, hogy volt valamink, amit elveszítettünk. Ez egy nagyon tipikus és jellemző érzés. Volt valamink, kinek mi az igazán fontos, amit elveszítettünk, és ezt a valamit keressük. Ez lehet egyfajta ideál, lehet egyfajta szerelem, nem csak lehet létező fizikai lény iránti, de lehet egy eszme iránti szerelem, egy útmutatás, vagy egy cél, amit világosan látunk, és akkor hirtelen hip-hop eltűnik, és nincs tovább. Én, hogy erre hogyan érdemes tekinteni, megint egy személyes példát hagy mondjak. Több mint 20 éve már annak, hogy egy ilyen élmény rám szabadult, de annyira depressziósan, hogy úgy éreztem, hogy semmi értelme így az életnek, ezzel a valamit, amit elveszítettem, nincs hova tovább, teljesen fölösleges itt még évtizedekig kilódni. Kész. Ennyi volt ez az élet. Ami, és akkor a teljes elkeseredettség és reményvesztettség fázisában oda jött hozzám egy barátom, és csak ennyit mondott, hogy János, nagyon-nagyon irigyellek téged. Én meg döbbenten bámultam rá, hogy irigyelsz. Azért, mert ilyen pocsék állapotba kerültem? És akkor azt mondta, hogy igen, mert megtapasztaltál valami olyat, amit az emberek döntő többsége soha ebben az életünkben soha nem fog megtapasztalni. Na, ez fordított rajtam akkor egy olyan a gondolkodásomon, ami segített abban, hogy kijöhessek ebből a kegyetlen állapotból. Jellemző erre az állapotra, hogy amikor kívülről bátorítást kapunk a barátoktól, társaktól, továbbra is, és mindig megmarad a kételkedés, hogy jó, hát biztos igaza van, de hát vajon működik ez nekem, meg csoda tudja, honnan tudhatná, hogy pontosan mit élek át. Sok oka van ennek a sötét éjszaka tapasztalásnak, és ennek az egyike az, és ez egy meglehetősen jellemző ok, az, hogy a lélek maga hozza létre, hogy megállítsa a sietni akaró személyiséget, aki úgy akar előre rohanni, hogy nem végzi el a személyiség átalakítás munkáját. Jaj, hányszor találkozunk ilyennel, ismét csak új érdeklődők esetében, hogy azonnal tisztánlátó akar lenni, meg nem tudom, mi minden akar lenni. És tehát szaladni, rohanni akar, el akarja érni, hogy ez legyen a jelenlegi, legyen az utolsó teste töltése, meg hogy beavatást kapjon, meg rengeteg féle ilyen sietni, szaladni vágyás, beavatásra, tehát olyan tanfolyamokra, sok pénzbe kerülő tanfolyamokra szaladgál, ahol ilyen-olyan beavatásokat ígérnek, és ilyenkor a lélek megakadályozza azt, hogy előre rohanjon, mert még nem végezte el a személyiség átalakítás munkáját. Miről szól ez a személyiség átalakítás? Arra, hogy jobban, magasabb szinten tudja szolgálni a lelket, hogy megtanuljon önzetlenül dolgozni, hogy áthassa az együttérzés, a szeretet. Tehát ugyanis aki annyira előre akar szaladni, ők általában nem az együttérzés vagy az önzetlenség hajtja, hanem egyéni vágyak, tehát a saját személyiségének asztális és mentális teste. Ez a megjegyzés, hogy ki kell érdemelnünk a megvilágosodást, nem csak egy buddhai szintű megvilágosodásra gondoljunk, hanem kicsi, aprócska megvilágosodásokra is, igen, ki kell ezt érdemelni. És az is lehet, hogy ebben a testetöltésünkben nem érdemlünk ki egy újabb megvilágosodást, és akkor mi van? Majd a következőben. A harmadik ilyen pont olyan érzést eredményez, hogy az ember elveszítette a spirituális irányultságát. Szintén számtalanszor találkozunk hasonló esettel. Ugyanis teljesen más színre festi a kérdést, hogy mi az én életcélom, hová tartok, mi a következő, vagy mi a helyes követendő spirituális irány. Amíg ez az élmény, ez a sötét éjszaka élmény be nem következik, addig általában már van valamilyen határozott válaszunk ezekre a kérdésekre, mármint, hogy mi az élet cél, hová tartok, mi a helyes követendő irány, és akkor bekövetkezik ez a sötét éjszaka, és a válaszaink elbizonytalanodnak, hogy jól gondoltam, tényleg ez a célom, tényleg erre tartok, jó felé megyek egyáltalán. Most ez a bizonyos követendő spirituális irány valójában a lélek célja, ami sok módon megközelíthető. Ennek a megértésének egyik kulcsa az ember gondolkodásának, az érdeklődésének, szenvedélyének irányultságához van köze, és az egyik mód az, hogy elkezdjük visszaszerezni az irányultság érzését, annak felidézése, hogy mi ragadja el az elménket, mi foglalja le a tudatunkat, mi visz vissza ahhoz a gondolkodási folyamathoz, amitől igazán azt érezzük, hogy oka van a létezésünknek. Lehet, hogy sok évtizede eltemetett érdeklődési körök, témák emelkednek fel újra. Ezt is elmeséltem az előző előadásaimban, hogy 10 évesen számomra csak a csillagok és a bolygók és az univerzum létezett, és mindent azzal kapcsolatos, ami akkor a középiskolai könyvtárban volt. Elolvastam, eltelt jó néhány évtized, és visszajöttek ezek a vágyak, de immár mondjuk a titkos tanításban, az ősi bölcsesség tanításaiban, ugyanezekről a területekről. Keressük meg, hogy az, hogy mi az, ami megragadja az elménket, és mit visz vissza azokhoz, amikről igazán fontosnak érzünk. És hát nagyon lényeges, hogy adjunk magunknak időt, amíg újra megtaláljuk az irányt. Ez gyakran meglehetősen nehéz dolog, hiszen a személyiség nem ér rá, hiszen a személyiség élettartama az igencsak véges, tehát ezért is akar szaladni, rohanni előre. Ezzel szemben ugye a lélek az halhatatlan, tehát ő ráér. Ezzel együtt meg kell próbálnunk a sajátjainkba beültetni, hogy igen, időnként szükség van időt adni. Ha valaki él mondjuk 80-90 évet, visszatekintve egy 2-3 éves időszak ebből a hosszú életből valójában egyáltalán nem is olyan hosszú. És nagyon lényeges az, hogy a sötétség az mindig előjáték egy új világossághoz. Minden sötétséget egy új hajnal követ, és ez törvényszerű. Tehát akármilyen sűrű sötét éjszaka, tehát él által élek, ez előjáték egy új világossághoz. A negyedik ilyen pont az az, hogy ez az élmény, ez a sötét éjszaka élmény változik a lélek sugarától és fejlettségi állapotától függően. Nem szeretnék itt most hosszú kitérőt tartani a 7 sugár tanáról, tanításáról. Erről külön előadásokat és könyvek is találhatnak a teozófiai társulat kínálatába. Röviden csak annyit, hogy 7 típusú lélek van a Földön, és ez a bizonyos sugár az olyan, mint egy lencse, amin keresztül az életet nézi, ami az tudatszervező principiuma. Mintha egy napszemüveget tennénk fel, és akkor abba lehet tennék mondjuk kék üveget, lencsét, zöldet, mondjuk narancssárgát, vagy pirosat, és ezek Tehát attól függ, hogy milyen színű lencsénk van, attól függ, hogy milyen színben látjuk a világot. Ez meghatározza az akcióinkat, reakcióinkat, érdeklődési körülményeket. Most a különböző sugarakhoz tartozó lelkek nagyon eltérő módon törekednek az emberiség szolgálatára. Ne felejtsük el, hogy ugye azt mondtuk, hogy a felébredés utáni, tehát már a spiritualitás, a szellemi felárelkedés útjára lépett ember jellemzője ez a sötét és éjszaka élmény, aki már törekszik valamilyen módon az emberiség szolgálatára. Ugye az első sugáron lévő egyének azok próbálnak a közigazgatásba, vezetésbe, kormányzatba, kormányzati területen tevékenykedni. A második sugár a szolgálat sugara, tanításé, a gyógyításé, a harmadik sugár a technikai, üzleti, gazdasági világ jellemzője, a negyedik sugár a kultúra sugara és a művészetek sugara, az ötödik sugár a tudomány sugara, a hatodik sugár a vallási törekvések. Ide tartoznak az ideálok is, amik mögé, bár nem tartozik vallási háttér, de mégis van ideált köve. Gondoljanak például a Greenpeace-re, a mentsük meg a bálnákat, tehát ideálok követése. És a hetedik sugár a gyakorlati misztikusoknak a sugara. A sötét éjszaka tapasztalás rendkívül eltérő a sugártól függően. Például a második sugaras, aki tanítani akar, akkor azzal szembesül, hogy a kutyát nem érdekli a tanítása. Tehát ő szeretné megosztani amit megtudott, megtanult, és nem talál a tanítására a fogadókészséget. Hát ugye ezek meglehetősen dehonestáló élmények, vagy például a gazdasági életben tevékenykedő, de már spirituális úton járó ember, aki arra használja a felhalmozott pénzvagyonát, hogy jótékonykodjon, különböző segítő alapítványokat hozza létre, hogy minél több hátrányos helyzetű embernek segítsen, és azzal szembesül, hogy nagyon erős politikai támadást kap azoktól, akik hát máshogy gondolnak a gazdaságra, leginkább harácsolás módon. Kultúra, művészetek terén ki ne tudna felsorolni meg nem értett költőket, írókat, festőket, akiket majd esetleg egy későbbi kor felmagasztal, de az életükbe nyomorognak, mert nincs rájuk befogadóképes kereslet. És így tovább, tehát rendkívül eltérő ez a tapasztalás az egyén sugarától függően. Na most a sötétség gyakran a lélek hajnalának órája előtt jelentkezik. Tényleg csak nagyon dióhéjba a beavatásokról, tehát mit jelent ez a lélek hajnala. Beavatás igazából lehet szűkebb értelemben, meg tágabb értelemben is használni ezt a kifejezést. Tágabb értelemben beavatás minden új információ, új tudásnak a megszerzése, akár a az iskolától kezdve, amikor beül a kisgyerek első osztályba, és akkor fokozatosan a tanítónéni beavatja az olvasás művészetébe, vagy az írás, a számolás művészetébe. Minden egyes tanóra, amikor új dolgot tanul, az egyfajta beavatás. Beavatásra az a jellemző, hogy utána azt a tudást el kell mélyíteni, annak a megszerzéséről számot kell adni, felelés, dolgozat, zártfejű, kollokvium, szigorlat, akármilyen formában. Tehát egy új ismeret megszerzése, egyéb továbbiakban egyéni elmélyítése, elsajátítése, és egyfajta vizsga. Na most a teozófiai tanításokban, beavatások alatt az úgynevezett nagy spirituális, nagy szellemi beavatásokat szoktuk érteni, amikor is a tanulót magasztos szellemi lények új szellemi ismeretekbe avatják be, elsaját különböző beavatások során, mondjuk a második beavatás során megszerzi az asztrális világgal kapcsolatos korábban rejtett képességeket, a tisztán látás, tisztán hallás, kicsinyítés, nagyítás, asztrális utazás, stb. De erre is az a jellemző, hogy utána el kell sajátítani neki, tehát el kell mélyíteni, és vizsgázni kell belőle, hogy valóban megtörtént ez ennek az ismeretnek az elsajátítása, készségszinten való használata. Na most sok esetben a sötét éjszaka előjáték egy ilyen spirituális beavatáshoz. Gyakran vakság előzi meg a beavatást, függetlenül attól, hogy hányadik beavatásról van szó. Ugye az említett jézusi példa a Gecsemáni kertbe és a kereszten az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. Ez a negyedik nagy beavatásnak a szimbóluma, amit szoktak keresztfeszítésnek is nevezni, amikor a lélek az anyag keresztjére, a lelket az anyag keresztjére feszítik. A sötét éjszaka a próbatétel ideje, megbizonyosodás arról, hogy elvégeztük a belső munkát. Be kell bizonyítani, hogy a lélek vagy Isten kapcsolata nélkül is képesek vagyunk magasabb elvek szerint élni. Tehát ha eltűnik az, ami eddig az inspirációt biztosította, akkor is továbbra is ugyanazokat a magasabb elveket képesek vagyunk követni. Próbatétel ideje az, amit eddig az előzőkben vizsgának neveztem, amikor vizsgáznunk kell. Most itt a dia aljára pirossal az van írva, hogy a lélek sötét éjszakája élmény valójában a személyiség sötét éjszakája, és hogy hogy mire gondolok, itt a következő dián már is látható. A bal oldalon látható a lélek, vagyis a személyiség sötét éjszakája élmény, és jobb oldalon pedig a lélek sötét éjszakája. Itt ezt a hármas, a bal oldalon a hármas felépítést láthatjuk, tehát a személyiség, a lélek és a monád, vagy isteni szikra, vagy szellem. És ez esetben a többségében én úgy gondolom, hogy az itt jelenlévőket, vagy az előadást felvételről hallgatók esetében valószínűleg ez az ábra él és igaz, hogy a lélek és az isteni szikra, vagy isteni alkotó rész között a kapcsolat még nem jött össze, viszont a személyiség a lélek közötti kapcsolat már létrejött, tehát megvolt ez a valami felébredési élmény, de átmenetileg megszakadt, és ez a bizonyos sötét éjszaka élmény. Gyakran ezt nevezik a lélek sötét éjszakájának, és ez az, ami periódikusan minden tanítvány életében megjelenik. Tehát a személyiség és a lélek közötti kapcsolat szakad meg átmenetileg. Ezt, ahogy említettük, a leggyakrabban a lélek rakja rá a siető személyiségre, mert időt kell biztosítani ahhoz, hogy a személyiség a leckéket, a megkapott leckéket magába építse. Ezzel szemben a jobb oldalon látható lélek sötét éjszakája, tehát a valódi lélek sötét éjszakája esetében azt láthatjuk, hogy a lélek teljesen áthatotta már a személyiséget, és egyetlen ilyen krumpliban van ábrázolva alul, és ugyanígy létrejött a kapcsolat az isteni szikra, vagy a tiszta szellemi alkotó rész között, csak ez az, ami ebben az esetben ez szakad meg átmenetileg. Ez a valódi lélek éjszakája, ez az például, amit a Jézus a kereszten átél. Periódikusan, tehát addig, amíg az előző a minden tanítvány életében jelenik meg periódikusan, ez periódikusan megjelenik minden beavatott életében. És ezt pedig a monád váltja ki, és ez tulajdonképpen előjáték a kauzális test beolvadásához, mármint a buddhikus és az atmikus szintre való beolvadásához. Ez biztosítja azt, hogy ne maradjon hátra, tehát ez a lélek, a valódi lélek sötét éjszakája élmény, hogy ne maradjon hátra ledolgozatlan, akadályozó karma. Az eltöltés szintjei, nem igazából találtam egy jó szót, ugye arról van szó, hogy a lélek mennyire tölti el, mennyire hagyja át, mennyire járja át a személyiséget, mennyire képes hatni rá, veszi át fölötte az uralmat, tehát ez a, azt mondtam, hogy legyen ez az eltöltés szintjei. A törekvő esetében, ami mondjuk tételezzük fel, hogy mi ebbe a kategóriába tartozunk, hogy már törekvünk valami felé, itt a lélek még nem igazán hatja át, járja át a lelket, de már megtörtént a léleknek a felismerése. Ez a próbatanítvány útja. A középső ábra mutatja a tanítvány, az elfogadott, a mester elfogadott tanítványának az útját. Itt már részleges eltöltés van, tehát részlegesen a lélek már átjárja, áthatja, és befolyása alá, engedelmessége alá vonta a személyiséget. tehát még egyszer ez a tanítványság útja, és a jobb oldalon pedig a beavatás útját, a beavatottat mutatja, a teljes eltöltés, tehát a lélek teljesen áthatja, átjárja a személyiséget, és megtörténik a monád felismerése, tehát egy újabb megszületés, egy újabb felismerés, és ez a beavatás útja. Visszatérve a pontjainkhoz, a hatodik pont, ez az, hogy lehetséges, hogy ez a sötét éjszaka élmény az ember készenlétének és megbízhatóságának a próbája. Mármint készenlét, mármint hogy készen áll arra, hogy tovább léphessen, és a megbízhatóságát pedig bizonyítania kell. Itt a szövegben az szerepel, hogy az úton van egy pont, amit megbízható tanítványnak neveznek, akinek a tudata eléggé bebizonyította a lélekkel való eltöltést, vagy a lélek általi eltöltést, és a személyiség semmiképpen nem fog már éles kanyart venni, és rálépni a mahad útjára, ami a szeretet nélküli tiszta elme útja, és megjegyzésként, hogy ez a második beavatás után van ez a pont. Ez a szeretet nélküli tiszta elme útja, ez a fekete mágia útja. Tehát félreértés ne essék, beavatott is el tud csábulni. Második beavatás után van ez a kritikus pont. Szóval az, hogy itt emberek érdeklődnek a fekete mágia után, hát az egy dolog. De léteznek, akik, tehát a valódi mágusok, akik bizony megkapták már a második nagy beavatást, csak éles kanyart vett a személyiségük, és ráléptek a tiszta elme útjára, szeretet nélküli, azaz önző, saját érdekei szerint cselekvő útra. És hát erről szól az a, erről is szólhat ez a sötét éjszaka élmény, hogy be kell bizonyítani a tanítványnak, hogy nem fogja megtenni ezt az éles kanyart, és nem fog áttérni a fekete mágia útjára. És végül a hetedik pont, erről már tulajdonképpen volt szó, hogy maga a lélek kezdeményezi és hozza létre. Azaz elkerülhetetlen, szembesülni fogunk ezekkel a pillanatokkal. Ha valaki még nem tapasztalta meg ezt, megnyugtatom, lesznek az életében ilyen időszakok. De ha már tudunk róla, akkor talán kevésbé fáj, és talán könnyebben kijuthatunk belőle, ha tudjuk azt, hogy ez igen, ez az út része, és igen, át fogok tudni menni rajta, és ki fogok jönni tudni az állapotból, mert a sötétséget mindig a hajnal követi, de mindig. Olyan nincs, hogy a sötétséget egy újabb sötétség kövesse, mindig új hajnal következik. Van azonban még egy téma, ami az emberiség sötét éjszakája. Ugyanis tágabb értelembe véve, maga az emberiség is egyetlen entitás. Ezt tényleg úgy érdemes elképzelni, hogy ahogyan az egyén, az egyén teste milliárd és milliárd sejtből épül fel, amely sejtek egyébként ugyan önálló élő lények, amelyek együtt működnek annak érdekében, hogy az egyén, az ember, mint egyén tudjon működni. Ugyanúgy az emberiség is egyetlen entitás, amelynek a sejtjei az egyes emberek. És nagyon is lehetséges, hogy egyfajta beavatási eljárás felé közeledik az emberiség, mint entitás ebben az évszázadban. Ha pedig így van, akkor azt megelőzi egy sötét éjszaka élmény. Tehát ennek az entitásnak, ennek az emberiségnek, vagy nevezhetjük a mennyei embernek, Adam Kadmonnak, ugyanúgy van lelke és személyisége, a személyiségét az egyének alkotják, a lelkét pedig egyes embereknek a lelkei, mint sejtekből tevődnek össze. És ez az emberiség nevű lény ugyanúgy időnként ugyanúgy küzd az alsóbb személyiségének az átalakításával a felső érdekébe. Most a tudata pontosan úgy működik, mint az egyén esetében, és ebbe beletartozik a sötét éjszaka tapasztalás is. Ha körbenézünk, ezt látjuk napjainkban, sokféle válságunk keresztül. Az emberiségnek manapság, hát mondjuk ég a lába alatt a talaj, de ezt most ne áttételesen, hanem szó szerint tessék érteni, mint ahogy azoknak, akik tűzön járnak, vagy a parázson járnak, tehát forró a lába alatt a talaj, és ezen az égő talajon kell keresztül mennie, hogy elérje egy új kornak a hajnalát. Például, amit most látunk, ez a pandémia, ez a járvány, ez része az sötét éjszakának, de látjuk ezt a jelenséget, tehát ezt a sötét éjszaka élmény a gazdaságban is, a politikai és a társadalmi rendszerekben, és abban, hogy az emberiség jelenleg egyre inkább elkülönültebbé, elkülönülőbbé válik. Az emberiség jövője előtt álló legnagyobb akadály az elkülönülés öröksége. Ez az az alsó jellemző, amit az emberiség lelkének át kell alakítania ahhoz, hogy méltó legyen egyfajta újabb beavatásra, vagy újabb megvilágosodásra. Most ez az örökség, mármint ez az elkülönülés a válsággal, a jelenlegi válsággal és a félelemmel még inkább uralkodóvá válik. Mit látunk? Internacionalizmusból a nacionalizmus felé, a populizmus felé, a falak mindenhol, hát legalábbis sok helyen falakat, kerítéseket építenek, vallási türelmetlenség, vallási terrorizmus, migrációs válság, és így tovább. Tehát ez mind-mind jelen pillanatban az elkülönülés felé mutat, és jelenleg az emberiség egyre inkább elszakad az emberiség lelkétől, amit a magasabb értékeinkben ismerhetünk meg. Mik ezek a magasabb értékek? Hát már a francia forradalomban is megmondták, szabadság, egyenlőség, testvériség, együttérzés, szolidaritás, szeretet, önfeláldozás, Ezek minden korban valójában egyetemes emberi értékek voltak, csak minden folyamat ezekkel jelen pillanatban ellentétes irányban mutat. És hát ahogy említettem is, a saját lelkünk egy sejt az emberiség lelkében. Na most azt látjuk, hogy minél több ember szakad el a saját lelkétől, a félelmen keresztül, annál jobban szakad el az emberiség is a lelkétől. És a feszültség növekszik, és az emberiség jelenleg halad bele a sötét éjszaka tapasztalásba. Nem már benne van, nem kifelé halad, azt látjuk, hogy befelé halad. És azok, akik továbbra is összekapcsoltnak érzik magukat a saját lelkükkel, ők a jövő ígéretei és zálogai. A világ szolgálóinak új csoportja, akik bizonyos mértékig saját magasabb tudatukra ébrednek. Milliók vannak ilyenek a világban, és nagyobb szükség van rájuk, mint bármikor korábban. Itt az idő fényt vinni a sötétségbe, és erről szól a tanítványság. Tehát miközben tombol egy járvány, és az emberek félelmén keresztül egyre inkább elzárkóznak, és egyre jobban elszakadnak egymástól, ekközben az látható, hogy van egy másik folyamat, aminek a technikai feltételei lássolát véletlenül adottak. Tehát például úgy tartunk előadást, hogy éppen Debrecenből is van hallgatónk, vagy éppen a Teozófiai Társulatban olyan kezdeményezések, amelyek a világ minden pontjából részt vehetnek emberek, és gondolom más irányzatokban is vannak ilyen kezdeményezések. Tehát van egy újfajta összekapcsolódás és folyamata a világban, amire óriási-óriási szükség van, mert ez lesz ők lesznek az új fényhozók. Gyakorlatilag ugyanazok az alapelvek vonatkoznak az egyéni életre, mint a nagyobb érőrendszerek életére. Nagyon érdekes felvetés az, hogy nem csak az emberiség egy entitás, hanem egy nemzet is. Tehát mondjuk azt, hogy a magyarok is egy entitást alkotnak, és ha körbenézünk a világba, akkor láthatjuk azt, hogy ezen belül vannak olyan nemzetek, amelyek a legsötétebb éjszaka közepén vannak, miközben más nemzetek meg köszönik szépen jól vannak viszonylag. Tehát ugyanúgy, ahogyan az egész emberiség sejtjeinek tarthatjuk magunkat, ugyanúgy egy-egy nemzet is entitás, és egy-egy nemzet is nagyon mélyre tud süllyedni a sötét éjszaka élményében. A lényeg az, hogy a sötét éjszaka elmúltával az alsó személyiség sokkal jobban tudja szolgálni a felső lelket, így a sötét éjszaka tapasztalás rendkívül hasznos, és egyfajta megújulást jelent. És is igazából ez a lényeges, hogy tudjuk azt, hogy egy ilyen sötét éjszaka élménnyel ami bármennyire is kellemetlen és szerencsétlen érzés, mégis, amikor elmúlik, akkor sokkal többen, tehát többünk van, amivel kijövünk ebből a gödörből, és ez egyfajta megújulást jelent. Nos, ennyi lett volna az előadás. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és amennyiben van kérdés, akkor örömmel állok rendelkezésükre. És visszajövök a képernyőre. Nagy csend van. Látszik, többek megsötét éjszakai élményük van, és elaludtak.
Hanem meg kell emészteni, amit mutál.
Igen.
De egyébként érdekes volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgathattam.
Örülök, hogyha
ha máskor is lesz előadás. Ha máskor lesz
igen, terveink szerint januárban is folytatni fogjuk az előadásainkat. Gondolom, hogy január még ugyanígy ilyen lezárásokkal fog telni. Hát ember nincs, aki most előre megmondja, hogy pontosan mikor, hogy mi fog történni.
Én is hadd mondjak egy pár szót, János. Én is elsőként, vagy először is megköszönném neked ezt a feldolgozást. Nekem nagyon érdekes volt, így nagy perspektívába tetted, és utólag persze, mint sok minden más, itt is nyilvánvaló, hogy hát tényleg így van, ahogy elmondtad, hogy az embernek vannak ezek a sötét éjszakái, de az nekem még így eddig nem jött le igazából, hogy ez nemzeti vagy az emberiség szintjén is így van. Persze ez is olyan, hogy ha belegondol az ember, akkor ez is olyan magától értetődő, de hát sok mindennel így vagyunk, aztán mégse jövünk rá, amíg valaki el nem mondja nekünk. De te ezt most megtetted, és köszönöm, köszönet érte. Egy kicsit könnyebb elviselni azt a sok marhaságot, ami az ember körül történik a világban.
Nekem, mondhatom? Nekem nagyon tetszett az egész összefoglaló előadás, nagyon komplett volt. Csak egyetlen egy dolgot, mert sok mindent jegyzeteltem, de egyetlen egy dolgot emelnék ki, amikor azt mondtad, hogy olyan, mint amikor égő talajon vagy parázson járunk. Tehát, hogy ez egy olyan időszak. Igen, bátorság kell hozzá, igen, kell egy cél hozzá, és a másik, hogy ne felejtsük el, hogy a parázson járás egyfajta gyógyulás is. Tehát gyógyítás a parázson járás. Csak ennyit akartam hozzátenni.
Hát, van különbség egy olyan depresszió között, ami nem a lélek sötét éjszakája, csak egy mezei közönséges depresszió?
Mindenképpen van ilyen különbség. Ami egy nem sötét éjszakából, szóval nem csak a sötét éjszakából fakadóan kerülhetünk pocsék állapotba, de az a karmánk eredménye. Tehát korábbi téves cselekedeteink, érzelmeink, gondolatainknak az eredménye. Okés okozat. Ezzel szemben a sötét éjszaka élmény, ahogy mondtam, az viszont bele van a magába az útba programozva, bele van szőve, és az igazából nem a karmához tartozik, tehát lehet, hogy nem csináltam semmi rosszat, de mégis bejön ez az élmény, mert hogy be kell bizonyítanom, hogy. Tehát mindenképpen van különbség.
És honnan tudod, hogy melyik?
Hát, ugye a kulcs az az, hogy történt-e már ilyen felébredés, tehát egy ilyen elindulás a spirituális úton. Ha nem, akkor egész biztos, hogy csupán karmikus eredményről van szó. Ha pedig igen, akkor még mindig lehet karmikus eredmény ugyanúgy, de akkor már lehet sötét éjszaka is. Az biztos, hogy akár így, akár úgy, tehát akár a karmának az eredménye, akár a sötét éjszakának, azzal tisztában kell lenni, hogy az ember soha, de soha nem kap nagyobb feladatot, mint amekkorát meg tud oldani. Lehet, hogy a megoldáshoz mozgósítania kell minden erejét. És nem biztos, hogy ezt hajlandó megtenni, de nem kapott nagyobb feladatot annál, mint amit meg tud oldani.
Ami viszont nem jelenti azt, hogy nincsen megoldhatatlan feladat, csak azt nem kell elfelejteni, hogy János, amit te mondasz, az, hogy az ember nem kap nagyobb feladatot, mint amit meg tud oldani, de magának csinálhat olyan helyzetet, amit nem lehet megoldani.
Igen, feltehetően így van. Persze, bele lehet menni olyan helyzetbe, amiből nincs kijárat. Tehát a lélek halhatatlan, tehát akkor legfeljebb nekifut újra egy másik irányból.
Nekem közben azért eszembe jutott, hogy kár, hogy a Babi nem Misi nem volt itt most a hallgatók között.
Itt a Misi.
Ott van a sötét, te vagy az, Misi?
A sötét alak, igen.
Olyan sötétben vagy, hogy nem lehet kivenni az arcvonásaidat.
Na, már is látunk.
Szia!
Csak nem hallunk.
Nem hallunk.
Nekem lenne még egy kérdésem közben.
Próbáljuk meg.
Az előadásod második felében ugye az emberiségről beszéltél, és mint ilyen csoportos egységről, akik ugye egyfelé haladnak, meg ugyanúgy egy lélek végül is, és hogy ugye befelé haladunk ebbe a lélek sötét éjszakájába, és hogy van-e esetleg valamilyen előrejelzés, hogy a tanítások szerint, vagy bármiféle tisztánlátók szerint, hogy ez meddig tarthat, hogyan jön ebből ki az emberiség, hogy néz neki ez a folyamat?
Őszintén szólva, nem, erre most nem tudok válaszolni. Viszont találtam már utalást, ami így az emberiség jövőjére, vagy közeli jövőjére vonatkozik. Fel fogom dolgozni, mert engem is nagyon érdekel a téma. Ugye ezzel érdemes borzasztó óvatosnak lenni, mert én azt láttam, vagy azt tapasztaltam, hogy még a legnagyobb spirituális tanítók is időnként meglehetősen félre mennek, amikor előrejelzést adnak az egész emberiségre. Gondoljunk csak például a Bezant Leadbeater, az emberiség múltja, jelene, jövője című könyvére, de akár gondolhatunk a Szepes Mária téle Ráhel hét tanítványára, és egyéb ilyen irodalmakra, hogy hát vagy sikerül, vagy nem, ugyanis a szabad akarat az általában belekavar ebbe az egészbe. Tehát, hogyha hagynánk azt, hogy menjen minden a maga útján, akkor talán lehetne előrejelzést adni, de szemmel látható, hogy vannak csoportok, amelyek már is, és talán a teozófiai társadalat is ezek közé tartozik, amelyek már is elkezdtek ellenlépéseket tenni. Hogy a kettőnek az egymásra hatásából ki, mikor és hogyan fog kijönni győztesen, hát hosszú távon minden év sötét éjszakát a hajnal és a világosság követ, tehát az nem kérdés, de hogy ez mennyi ideig tart ez a periódus, egyelőre fogalmam sincs. Ígérem, hogyha találok ezzel kapcsolatban valami izgalmasat, akkor fel fogom dolgozni.
Várjuk. Köszönöm.
Jó, hát.
Mi is szeretnénk kicsit szólni.
Hallgatunk kezdetben.
Bemutatkoznánk Fekete Gáborék, Sorváth Ildikó, még nem találkoztam személyesen. Nagyon szépen köszönjük az előadást, nagyon érdekes volt, és hát így most végiggondolva gyorsan így az előző 10-15 évünket, hát jobb lett volna 10 évvel ezelőtt ezt hallgatni. nagyon sokkal hamarabb gyanút fogtunk volna. De hát így is szuper volt, és hát nagyon sok mindent ezekből már megértünk. Köszönjük szépen!
Hát igen, ahogy említettem, hogy azok, akik itt vannak, meghallgatják, feltehetően egy olyan szintre eljutottak, hogy már vagy megtapasztalták, vagy éppen benne vannak, vagy előbb-utóbb bele fognak potyani egy ilyen helyzetbe, elkerülhetetlen. De ha tudom, hogy van ilyen, és a végén a fény jár, akkor könnyebb lenne, de hát most sajnos ritkán tudjuk előre.
Igen, tehát ugye most az tényleg föl lesz a YouTube-on, és akkor valaki most indul, vagy keres, tanul, gyakorol, hát neki hatalmas segítség tényleg egy ilyen tudás. Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is. Ha nincsen másnak megjegyzése, véleménye, akkor én köszönöm meg a figyelmet, és remélhetőleg egy-két napon belül ezt feltesszük a YouTube csatornánkra, és aki úgy gondolja, ajánlhatja nyugodtan az ismerőseinek, vagy olyanoknak, akik éppen most pottyantak bele egy ilyen szituációba. Köszönöm szépen akkor még egyszer a figyelmet.
És
kellemes karácsony, meg hozzon a Jézuska mindenkinek azt, amit megérdemel, meg boldog új évet, és januárban találkozunk újra. Figyeljék a honlapunkat, meg a Facebook oldalunkat. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük.
Köszönjük mi is, János.
Köszönjük.